Uram, seregek Istene, ki olyan erős, mint Te, Uram, hűséget körülvesz Téged. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 77. Zsoltár első versét, az Istenhez az én szómat. Hallgassuk meg, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A 329. dicséretünk második versét énekeljük. Istennek igéjét olvasom a Lukács evangélium a 18. részéből. Ezután kisgyermekeket vittek, hogy megérintse őket. Amikor a tanítványok ezt meglátták, rájuk szóltak. Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztszülők, kedves gyülekezet! Egy nagyon megdöbbentő hírt hallottam a rádióban, hogy gyermekeket alkalmaztak ketrez harcba, nagyon megrendítő volt ez a gondolat, 14 alattiakat. Miközben egy gyerekcentrikus Európában élünk, ugye a gyerekjogok rendkívül erősek, Skandináviában például, Németalföldön vagy Svájcban nagyon erősen ki van hangsúlyozva a gyerekjog, sokszor nekünk egy kicsit olyan furcsán és érthetetlenül, és miközben ilyen nagy gyerek centrikuságban nem születnek gyerekek. De nyilván érezzük, hogy valami iszonyú feszültség van itt. Valami mégse stimmel, mégse olyan biztos, hogy olyan gyerekcentrikus ez a világ. Aztán nagyon érdekes az, hogy az ókorban nagyon sok gyerek született, és rendkívül rosszul bántak a gyermekekkel. Tehát nem számított a gyermek, sőt, még a biblikus világban is nem sokra becsülték a kicsinyeket, a felnőttek, mert nem tudott teljesíteni. A farizeusi kegyesség az nem vette számításba, mert nem volt abban a helyzetben, hogy bármit tegyen az Isten előtt. És nagyon érdekes, hogy Jézus nem a két véglet között van, hogy erre is vagy arra is, hanem egy szellemi dimenziót ad a gyermekkérdésnek, ami egy teljesen más dolgot jelent. Először is kijelenti, hogy neki különösen fontosak a gyerekek, és fel is szólítja a felnőtteket, hogy engedjétek hozzám, és ne akadályozzátok őket. Miért? Mert rokon lelkek. Azt mondja Jézus, hogy ilyeneké a mennyek országa. Aztán a jelenlétük folytonos tanítás a felnőttek világa felé. Két pontot szeretnék csak röviden mondani. De nem az a jó nevelő, aki mindent megenged a gyermeknek, éppen az említett gyermekcentrikusság jegyében, hanem az, aki nem felejti el, hogy ő is volt gyermek és fiatal, és így tovább. És az igazi nagy dolog az, ha hajlandók vagyunk tanulni a gyermektől, ha egyszer az Isten megajándékozott vele, hogy akkor legyen ő ott, és van egy ilyen funkciója a gyermeknek, a gyermeki léleknek. És miben a legfontosabban van? Nyilván nem az élet tapasztalatot kérjük számon a gyermektől, de az üdvösség tekintetében tanítanak bennünket a gyermekek. Jézus azt mondja, nem úgy fogadjátok az Isten országát, mint kisgyermek, nem mentek be oda. Mit jelent ez? Az, hogy el tudom fogadni hittel és bizalommal az Isten ajándékát, mint egy gyermek. És a gyermek folytonosan erre kell, hogy emlékeztessen engem, hogy nekem kell, hogy legyen egy ilyen gyermeki nyitottságom, bizalmam az Isten felemben, fogadom a tőle jövő dolgokat, és így legyen tehát a felnőttek világában, a családok világában jelen a gyermek, mint akinek van egy ilyen nagyon fontos emlékeztető funkciója. És most pedig arra kérem a szülőket, keresztszülőket, hogy jöjjenek ki ide az úrasztala elé. Ide, így szépen sorba. Igen, csak jöjjenek. Úgy, kis helyet így hagyna, ez így pont tökéletes. Úgy is jó. Két kérdést teszek fel, most az első kérdés így hangzik, hogy megkérdezem a szülőket, keresztszülőket, hogy akarják-e, hogy ezek a kisgyermekek keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassanak, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljék, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta emberre szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig meghajtjuk a fejünket háladó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk néked ezekért a kicsi gyermekekért. Köszönjük, hogy szépek, egészségesek. Köszönjük, hogy minden tekintetben jó reménységünk lehet, hogy felnövekedvén kibontakozik az életük, teljes életet élhetnek testben, lélekben és szellemben egyaránt. Köszönjük, hogy ez megkapnak mindent otthonról, az útravalót, a muníciót, de hagyj könyörögjünk azért, hogy a te szent lelked kegyelme kísérje őket. Légy az ő megváltójuk, légy az ő pásztoruk, áld meg őket. Amen. Nem kell őt csittítani, nyugodtan.
Kicsit jobban mondjam. Ez az Zsombor, én tégedet keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Na akkor a kicsinek a nevét. Réka Annabel, én tégedet keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Jó, meg lehet törülni a kis nyakának. Kicsinek a nevét, kérem. Na, talán akkor most... Úgy, Zalán, én tégedet keresztellek, majd ha hagyod, igen, próbálkozunk, az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezeket a kis életeket, adjon néki testben és lélekben való növekedést, hogy lehessenek szüleiknek, keresztszüleiknek örömére, Anyaszent Egyházunknak felnőtt élőhitű tagjai, és egykor részesei az örök üdvösségnek. Amen. Most kérném szépen, hogy tessenek fordulni a gyülekezet felé, az is jön, tudunk róla, és aztán a gyülekezet áldását elénekendő, még a Baba-Mama kör köszöntése következik. Akkor, hogy legyen? Előbb énekeljük a Zsoltárt, és aztán jön a köszöntés. Elmenni, és akkor jön a köszöntő. Akkor lehet, hogy meg kéne fordulni már a mikrofon felé. Bocsánat, hogy tornáztatok.
Gyülekezetünk Baba-Mama körének a nevében nagy szeretettel köszöntjük ezt a három frissen megkeresztelt gyermeket egy áldással. Légy áldott minden jóval, örömöd legyen oly számtalan, mint éjjeli égen a csillagok. Légy áldott minden jóval, szegődjön melléd örökös társadul a szépség, a rend és a bőség. Minden ösvény, amelyet választasz, oda vezessen, ahol a tisztaság, a jóság és a kedvesség lakozik.
Köszönjük szépen, le lehet ülni, helyet lehet foglalni. Közben a gyülekezet keresse ki a 227. dicséretünket, és folytatjuk az Isten tiszteletet. Ami szívünk csak te hozzád, annak az első négy versét énekeljük. Mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, a 2. Korintusi Levél 12. részének első 10 versében.
Pál apostol erőtlenség és az Isten eleje. Dicsekednem kell, ha bár nem használ. Rátérek azért, amit az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül, nem tudom, csak az Isten tudja. Elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy ez az ember, hogy testben vagy, testen kívül nem tudom, csak az Isten tudja. Elragadtatott a paradicsomban, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embereknek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal. Ha csak erőtlenségeimmel nem, pedig ha dicsekednék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testemben a sátán angyala, hogy gyötörjön, és el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem, de ő azt mondta, nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségemmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.
Isten tegye áldottá az igéje címbefogadását, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy ebben a nagy melegben is, amikor bizony meg tudunk gyengülni fizikálisan is, mégis itt lehetünk, mert szükségünk van a te erődre is. Köszönjük, hogy te tanítasz bennünket arra, hogy ne ott keressük, ahol nincs, hanem ott keressük, ahol van te nálad. Így kérünk ezért a mai Isten tiszteletért, hogy áld meg a te igédet, és ez a megáldott ige élő és hatékony legyen, erőforrásá legyen. Áld meg a szólót és a hallgatót, hogy megelevenedjenek a régi szavak, és itt és most mai üzenetté legyenek kinek-kinek személyesen. Te szent lelked által megcselekedheted ezt a csodát. Légy itt közöttünk, légy a családokkal, légy mindnyájunkkal, azokkal is, akik nem indultak el most ma ebben a melegben az útra, azoknak is, akik úton vannak, azoknak is, akik dolgoznak, azoknak is, akik ágyhoz kötöttek. Egy közösségben legyünk veled, és ünnepelhessünk téged. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném a gyerekeket. Szükségem volna Mariannra egy pillanatra. Itt van-e? Ja, légy szíves, gyere ide, mert gyerektanításra behoztam egy kis növénykét, és nem találom. És azt szeretném kipótolnád, megmondom, hogy honnan. Bocsánat, mert behoztam, már mondom, ez a poén, most a poén nincs meg, akkor hogy fogok gyerektanítást, addig azért elmondom. Na kérem szépen, lássak mindenkit. Egy, gondolom már mindenki táborban van, de azért egy olyat köszönünk, mintha 20-an lennénk, jó? Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Ez az. Na hát addig, ameddig megjön a Marian, elmondom nektek azt, hogy most elengedem a kis kezecskétek, mert túl meleg van legalábbis nálam. Reggel fölkeltem már nagyon korán, és kimentem a verandára, és azt hallottam, mintha valahol így rongyokat súrolnának. Hát mondom, itt valaki garázdálkodik biztos már, vagy nem tudom, mit csinál a kertemben, de nem találtam, és elkezdtem ott nézelődni, hogy mi az, ami így súrog. És akkor rájöttem arra, hogy az én teraszomnál vannak ezek a nagy levelű növények, vannak ilyen ekkora nagy méhecskék mondjuk, és mit csinálnak ezek a méhecskék? Na ez az, pontosan, tökéletes. Ugye megnézzük, ezen nem látszik semmi különös, pedig ezek a picik, ezek virágok. Hát nem olyan látványos szép, olyan pici virágok, hogy el is döbbentem rajta, hogy ekkora nagy kövér méhek ezt így szeretik. És gondold meg, hogy ebből mennyi méz jön ki. Egy ilyenből. Na vajon mennyi? Hát nem egy izé, egy kardvirág, ugye, amiben van, lapáttal lehet kiszedni a nektárt, hanem csak olyan kis mikró. És ezek ott egész reggel dolgoznak, és amikor rászállt, és talált benne egy nektárt, akkor elkezdett zizegni. Ott volt vagy 100, és ezek ott zizegtek, és ezek a picikből szedték. És végig gondoltam, mire az összesből kiszedik, mennyit dolgoznak ezek a méhek. Igaz? Hát mi úgy gondoljuk, hogy ha valami jó, akkor ezt nyerjük meg az ötös lottót, vagy adjanak nekünk egy halommal, ne kelljen érte semmit se tenni. Mit csinálnak a méhek? Ebbe a picibe egyenként órákon, napokon keresztül, mert nagy, kemény munkával gyűjtik a kis tokokba a mézet, és aztán elhordják valahova. Aztán olyan szépen fölszaporodik, de úgy megdöbbentett engem, hogy ezek a hatalmas, nagy kövér méhek ezen a pici virágon dolgoznak, szorgalmasan és folyamatosan. És mi jutott belőle eszembe természetesen, hogy hát tulajdonképpen ez a normális menete a dolgoknak, hogy kis dolgokat folyamatosan végzünk, munkálkodunk, és egyszer csak annak komoly eredménye lesz. És ha ránézel erre a virágra, ilyen ekkora egy virág, adok neked egyet, tessék ajándékba. Látod? Én nem is látom, vagy... Na, vagy miért most így? Őrizd meg. Ez a virág. Ja? Most gondolj bele, és mégis milyen csodálatosan finom lehet az, amit ebből kitermelnek. Hát az életben is így kell kis lépésekbe szépen tevékenykedni, dolgozni, és ezt csak azt veszik észre, hogy van valamink. Jó? Nem arra várni, hogy de nyerjünk a tévében, vagy a lottón, vagy a nem tudom mi, a vetélkedőn, és akkor minden van. Ha nem, szépen csináljuk a feladatunkat, mint a méhek, jó? Nyáron sem feledkezünk el egymásról, jó? Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Köszönöm szépen, menjetek! Mi pedig keressük ki a 164. dicséretünket, és készüljünk az ige hirdetésre. Kegyes Jézus, itt vagyunk! Istennek igéjét olvasom a felolvasott részből, nem az egészet olvasom, de 6. verstől. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magam. Hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, még a kinyilatkoztatása különleges nagysága miatt sem, ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, több is adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el az én, távozzék el tőlem, de ő ezt mondta nekem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, folytatnám azt a hírt, amit már elkezdtem a keresztelőben, csak nem akartam csecsemők kapcsán mégsem ilyen rémtörténeteket mesélni. A ketrec harcról, ami ugye mindig a filmeken látunk ilyet, ugye ennek van egy műfaja, ez a full kontaktos K1-es küzdősport, ami azt jelenti, hogy teljes felületen minden eszköz megengedve, teljes rugással, addig, ameddig mozog a másik, de még a földön is ütheti vághatyátába, ugye agyon szokták egymást verni, vagy majdnem. Magyarországon 14 év alatti fiúknak rendeztek, az egyiknek leszakadt a tüdeje, és aztán mondta a rendező, hogy semmi felelősség nem terheli. Tehát az ember áll, és azt mondja, hogy mit történik itt mi nálunk. Hát az történik, hogy ennek a sportnak nyugaton már nagyobb a pénze, mint a profi nehézsúlyú boxnak. Tehát megdöbbentő, hogy belesújkolják az erőszakot a következő generációkba, hogy ömlik a médián keresztül, a filmeken keresztül hasonló fajta erőszakkultusz. Gyerek agyát, ezt teljesen meg lehet bombázni, lehet őket fanatizálni, nem véletlen, hogy Afrikában gyerekkatonák és hasonló rémségek vannak. És hát ugye Pál kora is, az erőkultusza kora, a görög-római eszmény, az nem tűrte a gyengeséget. Ugye a hérosz a hős, az erős, izmos és legyőzhetetlen, ez volt az élet eszmény. És akkor ebben a világban megszólal ugye az apostol ige hirdetése, aki hirdeti azt a Krisztust, aki lemond az erőszakról, lemond a politikai befolyásról, de még a csodatévő erőiről is, a védekezésről, és ugye a kereszt halált hol. A kereszt az nem az erőjele a birodalomban, hanem az a rabszolgák csúfos halálának a jele. És mégis a másik oldalon pedig ott a tapasztalat, hogy hatalmas erők kezdenek mozgásba jönni a birodalomban. Egy ismeretlen új erő. Hogyan lehetséges ez az erőnek a kultuszában, a gladiátor játékoknak a hatalmas népszerűsége mellett? Hát úgy, hogy megváltozott az erő forrás. Ez itt az izgalmas kérdés. Megváltozott az erőforrás, nem az erőszak, nem a teljesítmény, akár szellemi, fizikai, vagy katonai, vagy valami más igazán, hanem a kegyelem lett az erőforrás. Pontosan nem az, hogy teljesíts, ha belehalsz is, hanem pontosan az Isten kegyelme, amit Krisztusban adott ebbe a világba. Ez az evangélium az, amit hirdett Pál, ez lett az erőforrás, amelyik az egész birodalmat meg fogja változtatni rövidesen. Megrendített minden addigi elképzelést arról, hogy mi az, hogy erő és hatalom. És az lett a keresztények tapasztalata, hogy lemondtak mindenfajta ilyen saját erőből való teljesítményről, ahol az erőszakra nem erőszakkal válaszoltak, sőt, ahol egyenesen imádkoztak ellenségeikért, ugye a hegyi beszéd szerint ott áldották azokat, akik átkozzák őket, ott hatalmas erő, új típusú erő fakadt fel, és ott döbbentek rá ők maguk is, hogy ténylegesen a legnagyobb erő a kegyelem és irgalom virága. Nem valami átmeneti kis kellemes élmény, aztán jön a megszokott menetrendje a világnak és legázol minket, hanem olyan létalap, amire egy új világ épül, ezt nevezte maga Jézus is az Isten országának, amelyik azt mondja, elkezdődött, és amelyik épül, és eltörölhetetlenül épül ebben a világban is. Nem puszta álom, hogy de szép lenne, nem feltételes módokban beszélünk az Isten országáról, hanem emberek sokasága változik, és változott meg gyökeresen, és az életük, és vallották magukat Krisztus követőjének. Ugye ők azok, akik nem szégyellik a gyengeség, a végső vereség jelét, a keresztet hordozni, és ez lett az új életnek a jelévé, mégpedig egy győzelmes új életnek a jelével. Hát ez a páli evangélium, ugye az előző részben ott van, hogy mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag lévén szegényé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok, mondja Pál, a Filippi levelet kell újra és újra idéznünk, ugye, ahol ezt erről a fajta gyengeségről beszél, hogy önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, engedelmeskedett egészen keresztfának haláláig, ugye, és aztán így folytatja, hogy ezért fel is magasztalta őt az Isten mindenek felé, és adott neki olyan nevet, mely minden név fölött való, Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Nos, ezt ebben a világban elsősorban a hit látja meg és tapasztalja meg, de ez a tapasztalat, ez valóságos tapasztalat. Az érettünk kereszthalált szenvedett Krisztus lett a hit igazi erőforrása, és erre a hitre maga az Úr mondja azt, hogy hegyeket mozgat meg. De nem a gyengéké, még egyszer hangsúlyozom, ugye a szónak abban a világi értelmében, a lúzereké ez a hit, hanem a hegyeket mozgató embereké a hit. Azoké, akik, csak egy példát mondok, mert aztán mindig könnyen licitáljuk ide, azt a svejcert, aki ugye a világ legnagyobb Bach szakértője, első számú Jézus élet kutatója, 40-valány évesen elvégzi az orvosit, és elmegy Afrikába a leprások közé. Erre mit lehet mondani, hogy őrült? Nem. Hegyeket mozgatott meg, ugye a lepra tudjuk gyógyítható immáron. De döbbenetes példák sora áll a hívő ember szemei előtt, ugye a zsidó levélre gondolunk, a hit hőseire, azt mondja, hogy bizonyságtévők fellege vesz körül, és azóta is bizonyságtévők fellege vesz bennünket körül. Nos, már kicsit ugye a bevezetés talán hosszabbra sikerül, de itt értjük meg az apostolnak a dilemmáját, hogy megértsük ezt a nagy mondatot, hogy mit jelent ez, hogy elég néked az én kegyelmem. Korintusban harcol egy jól épülő, viruló, intenzív gyülekezete van ott, büszke is rá, és akkor belopóznak mindenféle hamis atyafiak, akik a kegyelem forrásait készülnek bedugaszolni, mondhatnám így, és ezeket az egyszerű, többnyire egyszerű embereket kikötő városról van szó, ugye sikerül elbolondítani, elkápráztatni, más evangélium, hogy kegyelem, mi ez a pálát, nézzetek rá, hogy néz ki. Nem véletlenül beszél gyengeségről, ugye, aki nem is egy atléta, nem is egy szónok típus, nem az a görög-római eszmény, hanem ők még jobbat mondanak, extrábbat, izgalmasabbat a kultuszról, extázisról, mindenféle egyéb dolgokról, mondhatni, hogy ilyen ezoterikus Isten ismeretről, és körülbelül itt tudjuk sejteni azt a tanítást, és a lényeg ennek az egésznek az, hogy miközben Pált ócsárolják, eközben rendesen még fizetnek is nekik. Hát elvégre ők a nagy evangelizátorok, ők a nagy zsenik, és ezek a szegény, egyszerű, analfabéta emberek legalábbis átmenetileg el vannak bolondítva. És hát Pálnak védekezni kell nyilván, de nem csak az ő személye okán, hanem azokat kell megvédeni saját maguktól, akik őt támadják, mert nem csak Páltól fordultak el, hanem az evangéliumtól, a helyes úttól is. Ugye gondoljuk meg ezt a fajta lelkigondozói feladatot, hogy meg kell, hogy védjelek a saját ostobaságottól, mielőtt késő lenne. Tehát ez bizony hatalmas lelki erő kell, és Pál itt hatalmas lelki erőket tanúsít. Érdemes nekünk ezt megnézni, tehát megvédeni az engem ócsároló ostobákat saját maguktól. Itt erőt kell mutatni az apostolnak, egyszerű nyelven is szólal meg először, és azt mondja, azt a módszert választja, amit az ellenfele is, hogy felsorolja, azt mondja, hogy ők azt mondják, hogy ők Ábrahám gyermekei, tehát neki van egy pluszuk. Erre azt mondja, hogy én is az vagyok. Krisztusnak a szolgája vagyok, én is az vagyok. Sőt, utána felsorolja a teljesítmény, egészen rendkívüli, ugye 5-ször megbotozták, ez ugye 39 botütés, 3 vesszőzés, egyszer megkövezik, túléli, 3-szor szenved hajótörés, most csak a nagyokat mondom, és aztán a rengeteg egyéb veszedelem, a gyaloglás, az éhezés, a börtönök. A hamis apostolok nem ezt teszik, ők ugye leigáznak, élősködnek, hatalmaskodnak, és elég volt az ő erő demonstrációjuk, a nép meg tátott szájjal hallgatta és fizetett. Hát ez a szomorú és nagyon egyszerű képlet, és itt kell Pálnak beavatkozni, aki hallatlan dolgokon ment keresztül, olyanokon, amit egy átlag ember el se tud képzelni, és Pál ugye túlélte, de nem lett belőle, vagy nem csinált belőle tőkét, nem lett megélhetési mártír, ugye ő mindig dolgozott, nem fogadott el adomány, talán csak egyedül egy anyagyülekezetétől, akik pedig semmit nem tettek az Úrért, azok azt várták, hogy a gyülekezet tegyen, viszont mindent meg érettük. Ugye ez az a helyzet, ami aztán elmondja Pál azt a különleges lelki élményét, amelyről 14 éven át hallgatott, ugye azt mondja, ismertem egy embert, egyes szám harmadik szemébe beszél magáról, mert ez egy olyan rendkívül, és nem is akarta előhozni, talán soha életében, nem ez volt az ő stílusa, volt egy rendkívüli lelki élmény, egy elragadtatásban kapott kijelentés élmény, de rákényszerítik a szájhősök, hogy legalábbis célozzon rá, de olyan élményben volt része, hogy maga az Úr tiltott meg, hogy beszéljen róla, ugye? Mert mondhatnám így, hogy nem a veti oda szentségtörő módon a gyöngyeit a disznóknak, és főként nem akar egy ilyen nagy és szent ajándék által többnek látszani, mint aki ő valójában a mindennapokban. Ugye ez egy megint egy fantasztikus fegyelme a léleknek, amikor valakinek vannak hivatkozási alapján, mert az extázis, meg ezek a lelki élmények abban a világban, ezek abszolút autentikusnak számítottak, és Pál tudna valami többet mondani. De megtanul valamit az apostol, hogy egy kinyilatkoztatás rendkívüli nagysága lehetne valami olyan hivatkozási alap, viszonyítási pont, hogy mindenki ámulhatna, egy életre megalapozná a tekintélyét, és ehhez képest egy életre szóló betegséget kap mellé. Tegyük csak egymás mellé ezt, hogy ott van ez a rendkívüli nagysága az ő élményének, és mellette a gyógyíthatatlan betegség, amelyről azt mondja a sátán angyala, hogy egy tövis, nem tudjuk ez mi az, de mindig ott van, és szenvedést okoz, hogy gyötörje őt. Ugye, értetjük-e ezt egyáltalán? Ugye, hogy nem egy álom, nem egy extatikus élmény, hanem egy olyan elragadtatás, ami Pál azt se tudja, hogy ez testben volt, vagy testen kívül, mert az egész valóját ragadta meg. Mellette pedig ott van egy gyógyíthatatlan nyomorúság, ami onnantól kezdve, hogy lehet, hogy gerincbajos volt, lehet, hogy epilepsziás, bármi lehetett, hogy micsoda feszültség van ebben. És aztán azt mondja Pál, hogy könyörögtem 3-szor az Úrnak, hogy vegye el... de nem vette el a baját, hanem az ott valami rendkívülit. Azt a választ, amiben Pál is el tudta fogadni ezt a bajt. De már nem is erről szól a kérdés, amelyben új távlatokat kap, ezáltal a betegség által is. Ugye? Valószínű, hogy alázatosabb lett Pál, én csak találgatok most. Talán tudta magáról is, hogy olyan az élmény, amit kapott, olyan lelki-szellemi potenciálra rendelkezik, ő volt a legnagyobb a fiatal keresztény világban, ő értett mindent, ő volt a csúcson, ő tudta elmagyarázni görögnek és zsidónak egyaránt, ő látott tisztán, és ő tudott ennek az országnak a nyelvén is világosan beszélni. Hát hogy ne lett volna ott a kísérletet, a kísértés, hogy erős vagyok, én vagyok a legjobb. Ugye, hogy ne lett volna ott ez a kísértés, hogy mégiscsak én vagyok a különleges eszköz az Istennek, lám. És akkor bizony ő lett volna a kegyelem forrásának legnagyobb bedugója, hogyha ide jut Pál. És megértette azt, hogy Isten nem engedte meg, hogy ebbe a kísértésbe belemenjen. Azt mondta neki, hogy elég néked az én kegyelmem. És akkor értette meg, hogy mit jelent az, hogy az én erőm erőtelenség által végeztetik. Ami rajtad van, ami lehet, hogy nagyon fájdalmas betegség, hiszen azért a levelekből néha ki lehet venni, hogy Pál nagyon le van gyengülve, el is van keseredve, vagy vége, már nem bírom tovább, aztán megy tovább, persze viszi azt a tövist a testében, és közben csodákat művel, az egész világon viszi a misszió ügyét, mert az én erőm erőtlenség által ér célba, mondja az Úr. Tehát ahol az egyházban ilyen maga kelletés van, önmaga ajánlás, hogy sok minden épülhet, ugye sok minden mutatkozhat, csak nem ér célba az Istennek a munkája, elkerüli, ugye, amiért az egész van, hogy tudnék a Krisztus ereje által új életek szülessenek, ahol lemondanak a maguk dicsőítéséről, vagy arról, hogy ők maguk akarjanak tulajdonítani maguknak dicsőséget, és át tudják adni az életüket, ott pedig ezzel a páli magatartással szemléltetve célba ér, amikor erőtlen vagyok, akkor támaszkodom igazán a Krisztus erőkre, a lélek munkájára, és megtapasztalom a föltámadott győztes erejét. Nem arról szól az ige, hogy dicsőítjük a gyengeséget és betegséget, mert az élet ellenes dolog. Tehát azt hiszem, hogy jól értjük és különbséget tudunk tenni, de magasztaljuk az Urat, mert semmi, még az ember legnagyobb gyengesége sem akadályozhatja meg, hogy véghez menjen az, amit az Isten véghez akar vinni általunk. Pálnak, tehát a saját nyomorúságában fel kell ismerni, hogy az Isten hatalma még annál is nagyobb. De mert azt úgy szoktuk, hogy most már úgyis mindegy, és annál is nagyobb. És véghez viszi rajtam keresztül és általam az én gyengeségemben is. És láttatja meg világosan, hogy mit jelent a Krisztus ereje. Tehát innen lesz világos az árómondat, hogy amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős, de nem egy szójáték, nem a tetszelgés a sebeimben. Ugye van egy ilyen is, amikor valaki nyomorát, ugye, hogy mondjam, mutogatja. Kicsit emlékezek arra, amikor ugye a 70-es évek, 80-es, a nagy nyomor volt, és jöttek a külföldi atyafiak, és akkor milyen sportszerűen voltak a nyomorok felsorolva, hogy ha miután volt valami jobb ruhája, az eltette a szekrénybe, nehogy meglássa, ugye, csak a rongyos legyen elő. Hát nem erről szól, ugye, a nyomor dicsőítéséről. Az erő kultuszában néha nehéz megszólalni, ugye, mégis tudni lehet azt, hogy mi vagyunk az erősek. De hagyj biztosan a végén ezzel a testvéreket, hogy a sok nyomorúságunkkal, amit ugye az idő hoz, meg az öregség, meg a betegség, meg a sokszor a perifériára kerülés ellenére a hívő ember, aki a Krisztus erejével jár a világban, az az erős, az nem lehet legyőzni. Nem kell azt gondolni rólunk, hogy gyengék vagyunk, csak nem kell azt gondolni, hogy ez a saját erőnk. Hát ezt a belső egyensúlyt és önkontrollt kell hordozni, tessék tudomásul venni, hogy mi vagyunk az erősek, és hiszem azt, hogy ennek a gyülekezetnek is rendkívüli ereje van a jövőre nézve, és éppen ma is egy jó eső biztatást kaptunk itt az Isten tisztelet elején, csak tudjunk vele élni. Isten áldjon meg bennünket minden gyengeségünk és erőtlenségünk között az ő szent lelkével, erejével, ezzel a mondattal, hogy elég néked az én kegyelmem. Amen. Keressük ki a 370. dicséretünket, és énekeljük a harmadik versét. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük néked azokat a csodálatos erőforrásokat, amivel rendelkezhetünk, amivel meg tudunk erősödni, fel tudunk állni, el tudjuk végezni a reánk bízottakat. Köszönjük, hogy ezt te mindig újra és újra megnyitod. Mindenek előtt először is a hallásunkon keresztül, hogy meghalljuk az ígét, amelyik oda vezet a forráshoz. Hagy könyörögjünk az ige szolgálatért a gyülekezetben, hagy könyörögjünk az igéért, és add, hogy vágya támadjon a közösségnek még többet venni ebből, még többet meríteni. Hagy könyörögjünk a gyermekekért, akik ma itt voltak közöttünk, és kérünk azokért, akik kint vannak ilyenkor, nyaralnak táborokban, játszanak sokféleképpen, vigyázz rájuk, hagy felelős embereket, akik ott van a szemük, és kísérik őket, te pedig mindnyájunk a vigyázz, mint a jó pásztor, aki szemmel tartja az ő nyáját. S hadd könyörögjünk most különösképpen megszomorodott szívekhez, akik elvesztették szerettüket, akik most gyászt hordoznak, és akiknek nagyon nehéz, és úgy élték át ezt a történetet, mint az erőtlenségnek, a megerőtlenítésnek történetét. Ebben a megerőtlenedésben tapasztalják meg éppen azt, hogy a te erőddel meg lehet vigasztalódni, tovább lehet lépni. Kérünk a betegekért, kérünk áldj meg mindenkit ebben a nyárban, és készíts bennünket azokra a feladatokra a táborokban, amelyek nagyon fontosak, gyülekezet további életéhez, gondolkodásához, egységességéhez. Köszönjük, hogy erre vannak lehetőségeink. Így kérünk, hallgass meg bennünket, áldj meg bennünket a mindennapokban, hétfőtől kezdődő gyermektábort is reád bízunk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Délután nagy ifi lesz, holnap reggel 8-kor kezdődik a napközis tábor, kedden baba-mama kör, este 6-kor bibliaóra, szerdán 10-kor nyugdíjas bibliaóra, házi köröknek nyári szünet van, szerdaiaknak augusztus első szerdáján kezdődik. pénteken kisipi lesz a felirat szerint is. Találkozunk legkésőbb jövő vasárnap. A mai Isten tiszteleten dr. Nemiskéri Sándor, tiszteletbeli presbiter testvérünk olvasta az ígét, köszönjük a szolgálatot. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy eltemettük Vajda Gábort 38 éves korában, a vigasztaló ígét Jeremiásból vettük, zöldellő szép gyümölcsű és formás olajpának nevezett el téged az Úr. Nagy vihar zugása közben lángba borítja lombját, letördelte ágait, megszomorodva, de mégis Istenben való belenyugvással búcsúztattuk el. A mai napon a keresztség sákramentumában részesítettük Kisfalusi Zsombort, Dálnoki Adrián és Kisfalusi Boton gyermekét, Papréka Annabelt, Grótos Judit és Pap Szilveszter leányát, valamint Varga Zalánt, Hámori Jenikő és Varga Zoltán fiát. Szeretettel köszöntjük őket a gyülekezetünkben. Tegnap délután esküdött örök hűséget egymásnak Karsai Dóra és Dancs Attila. Isten áldását kérjük az ő életükre.
Kedves testvérek, továbbra is keresünk legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű keresztény testvért, aki szívesen dolgozna egyházi környezetbe, jelentkezni lelkészeknél, vagy nálam lehet. A holnapi napködés táborral kapcsolatban Angélának van hirdetése, úgyhogy kérem, hogy jöjjön ki. Azt előre meg lehet mondani, hogy akinek ilyenkor nyáron van egy kis szabad kapacitása, hogy gyengeségét erősséggé változtassa, azt várjuk szeretettel.
Áldás békesség, kis segítséget szeretnénk kérni a jövő heti napközis táborral kapcsolatban. Délelőtt 8:30-9 szeretnénk kérni kenyereket kenni gyülekezeti tagokat. Összesen egy óra hosszás munka, a gyerekeknek nagy, és nekünk is nagy segítség, akik kevesen vagyunk, és elég sok gyermek lesz. Jó, tehát hétfőtől péntekig, hétfői napra már két testvérünk jelentkezett, úgyhogy 2 péntekig szeretnénk. Köszönöm szépen!
A nagytáborért augusztus 11-16 között már imádkozást kérünk. A létszámot azt leadtuk. Azok számára, akik most vannak itt először közöttünk, ajánljuk Demjén István templomépítő lelkészünk gyülekezet történetét, ami zérat terjesztésben megtalálható. Ezen kívül véradót keresünk 0 RH pozitív vércsoporttal sürgős műtét elvégzéséhez, ezért marad el a műtét, mert nincs meg a vér hozzá. Jelentkezni Jani Marianna diakónusnál lehet az istentisztelet után. Köszönöm szépen, és mindenkinek további jó munkát és nyaralást kívánok.
Köszönjük szépen. De még egyszer mondjad, 0 RH pozitív? Jó. 227. dicséretünket keressük ki, és akkor a második felét az 5-6-7-8-at énekeljük.
Tengerbe bűneinket kerüljük.
Mi Úrunk Jézusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás békesség.